Ez itt a DevTales Ön Álló Személyiség című adása, ami a 234. jubileumi adás. Ma velünk van Gyuri.
Sziasztok.
És én Róka vagyok. Sziasztok.
Ebből a felkonferásban nem hiszem, hogy sokaknak lejött, hogy mivel fogunk ma foglalkozni a mai adásban.
Hát tudod, van az álló, ilyen portré kinézet, meg a fekvő lenckép kinézet, és akkor van az álló személyiség, az ön álló személyiség, meg az ön fekvő személyiség.
Mm-hmm.
Nem, ebből se jön le.
Igen, azért is mondtam ilyen, hogy mm-hmm. Tehát az önmet az úgy mondtam, mert nem úgy, hogy oké, ebből értem, hanem úgy, hogy hát...
Ja, az nem jött, tehát.
Még valami.
Mondd hozzá az idézőjelet.
Na, most igazából azzal szeretnénk foglalkozni, hogy egy adott csapaton belül milyen személyiségű fejlesztővel jó együtt dolgozni, legalábbis ezt a kérdéskört vetjük fel magunknak, illetve nektek is akár, hogyha van ezzel kapcsolatos visszajelzésetek, és megbeszéljük, hogy mi itt egy, főleg egy fejlesztőkből álló csapatból, nem csak fejlesztőkből álló csapatból, milyen csapattársakkal, milyen kollégákkal, milyen személyiségekkel szeretünk együtt dolgozni, és mivel jó dolgozni.
Egyáltalán jó együtt dolgozni bárkivel? Ne, nem, most ezt komolyan kérdezem. Tehát, hogy nem-e, mert ugye van az a mondás, hogy ha gyorsan akarsz valahova eljutni, akkor dolgozz egyedül, hogyha meg stabil terméket szeretnél, akkor dolgozzál csapatban.
Igen. És akkor mondhatnám azt, hogy attól függ, hogy most melyik felé hajolsz, meg
nagyon
mi a cél.
Nagyon diplomatikus vagy,
de hát igen, mi a cél a projekten? Hát amikor tényleg haladni akarunk, akkor lehet, hogy jobb egyedül. De és nem mondanám azt, hogy arra rovására megy, hogy nem egy stabil termék lesz amúgy. Tehát, hogy nem biztos, hogy ez így vagy ez, vagy az lesz. Tehát szerintem azért lehet úgy is stabil terméket, meg stabil dolgot építeni, hogy egyedül vagy. Tehát, hogy akár ezt is feldobhatjuk, igen, ezt a kérdést, hogy amúgy egyedül kell-e dolgozni, vagy csapatba. Ez attól függ.
Szerintem egyébként, hogyha valaki sokáig egyedül dolgozik, akkor az óhatatlanul belterjes lesz az a kód. Tehát abba olyan gondolatok fognak megjelenni, tehát az óriási önuralomnak kellene, hogy legyen abban a személyben, aki csinálja ezt a kódbázist, hogy ne egy ilyen belterjes, csak az ő gondolatait, csak az ő gondolatvilágát tükröző kód szülessen, hanem egy olyan mások által is érthető gondolatvilágot tükrözzön.
Aha, hát viszont itt azt is be lehet tolni, hogy akár, hogyha egyedül dolgozol, akkor milyen szinten vonsz be segítséget az internetről, és most a segítséget úgy értem akár, hogy mondjuk egy adott problémát, amit nem tudsz egyedül megoldani, feldobsz egy fórumra, Stack Overflow, a GitHub discussionbe, bárhova, és akkor ott milyen válaszok érkeznek meg, hogy egyébként mennyire inspirálódsz akár mondjuk open source projektből, akik már valakik megcsináltak hasonló megoldásokat, tehát azért itt is lehet nézni ezt, hogy nem feltétlenül lesz olyan szinten, hogy te persze, hogyha te saját magad, mondjuk egy ilyen 80-as, 90-es években teljesen saját magad csináltál valamit, akkor semmilyen külső infót nem szedtél hozzá, hanem tényleg te találtad ki ott on the fly, hogy kéne ezt csinálni, akkor amúgy simán lehet. Viszont azért most már itt, hogyha valaki fejleszt valamit, akkor elég erőteljesen a munkának az ilyen nagy százaléka, tehát a sokkal nagyobb százaléka, az abból áll, hogy kutatsz meg utána nézel, meg utána olvasol, és általában ezek olyan infók, amelyeket mások dolgoztak már ki az interneten.
Hát persze, csak hogyha nincs egy erős személyiség annak a fejlesztőnek, aki egyedül így hősként visz egy ilyen projektet, akkor lehet, hogy össze fogja ollózni Stack Overflow-ról azokat a megoldásokat, amikből éppen működni fog. Na de hát az aztán olyan hányás lesz az a kód.
Hát hozzá kell tenni azt a szakértelmét, hogy amúgy ez így... Egyrészt beemelem-e, vagy hogy emelem át, meg kívánja a projektet, azért itt egy erőteljes szűrésen kell végigmenni amúgy itt, igen. De hogyha már arra köteleztek minket, hogy csapatba dolgozzunk, mert hogy egy cég is általában azért egy plusz emberből áll legalább, akkor azért itt meg tudjuk beszélni szerintem elég erőteljesen, így egy ilyen pár év tapasztalatunk van már, nekem pár év, Rókának sok pár év. Úgyhogy szerintem mind a kettőnknek lesz valamilyen képe arról, hogy milyen egy olyan kollega fejlesztő, akivel tényleg jó együtt dolgozni. Úgyhogy kezdem is ilyen legelső sarokpontom valamit, ami nekem fontos, meg tök jó, hogyha ez megvan valakiben, az pedig a kommunikációs készsége. Tehát itt nem az a lényeg, hogy valaki ki tudjon állni 5000 ember elé, és el tudjon mondani egy jó kis szónoklatot, vagy ilyesmi, hanem inkább az, hogy mennyire hajlandó megosztani különböző akár mondjuk haladását, akár mondjuk problémáit a másikkal, tehát mennyire kommunikálja azt, hogy éppen egyrészt ő most mit csinál, akár mondjuk egy daily stand-upot, hogyha megnézzünk, vagy akár, hogy milyen problémái vannak, hol akadt el, meg hogy az egész működése az transzparens legyen, tehát ez fontos. És az, hogy most értelemszerűen nem mindenki született szónoknak, meg nem mindenkinek jó a prezentáló készség, az egy dolog, viszont az, hogy maga meglegyen ez a kommunikációs hajlandóság, az egy fontos dolog.
Akkor én ezt most cáfoljam?
Nem kell cáfolnod, akár mondtasz egy másik olyat, tehát ezt valószínűleg nem tudod cáfolni, vagy hát lehet, hogy tudod, cáfolni, csak nem biztos, hogy van értelme, mert persze mindent lehet cáfolni.
Ugye, te mondtad, hogy egy pár éve dolgozol, én meg páratlan éve dolgozok már ebben a szakmában. Nem feltétlen cáfolatként mondanám, de azért szeretném...
Rá is erősítetsz, igen.
Szeretném mindenképp behozni azt a fajta szempontot, hogy igen, ez egy tök jó működés lehet, hogyha éppen ilyen fajta csapatot szeretnénk építeni. De simán előfordulhat, hogy olyan csapatot szeretnénk építeni, ahol egyéni hősökre van szükség, akik különböző nagyon nis területeken haladnak előre, nagyon gyorsan, pont úgy, ahogy az előbb beszéltük, hogy nem nagyon működnek együtt egymással, viszont nagyon gyorsan haladnak, és majd a végén valaki integrátor szerepben ezeket a előre szaladt fejlesztéseket, ezeket összegerebjézi. És ilyen szempontból lehet, hogy jó, hogyha nem a kommunikációra, meg az egymás érveinek megismerése és megcáfolása és megvitatására megy el az ő energiájuk, hanem az összes energiájukat abba tudják beletenni, hogy minél gyorsabban, minél messzebbre eljussanak egy adott konkrét területen. Tehát itt szerintem tök fontos az, hogy milyen csapatot szeretnénk összehozni, milyen csapatot szeretnénk építeni. Mert az is egyébként egy csapat, akik így keveset vagy csapatként tud üzemelni, akik egy terméken dolgoznak, de keveset beszélgetnek egymással, mert nem ugyanazt a kódbázist túrják, vagy nem ugyanazt a problémakört akarják megoldani.
Viszont itt még a transzparencia ettől függetlenül még fontos lehet, tehát hogy akár tudjuk, hogy kommunikálja azt, hogy jelenleg hol jár abban, akár mondjuk egy felső vezetés felé, akár mondjuk bárki, akinek tudni szeretné, hogy most jelenleg azért hogy áll, mert azért az fontos lehet, hogy tudjuk. Egyrészt akár mondjuk tényleg itt a menedzsment oldalról, hogy valaki hogy áll, másrésztről meg az, hogy akár a csapattársam tudja, hogy most akkor ő itt meg itt van.
Igen, ezzel abszolút egyet tudok érteni, és azt is hozzá lehet még ehhez tenni, hogy ebben tök nagy segítségére lehet egy jó vezető, mert azért valljuk be, egy fejlesztők között elég sok introvertált személyiség típusú ember létezhet, akik nem biztos, hogy akarják vagy tudják jól prezentálni azt, hogy ők most éppen hogyan állnak azzal az adott folyamattal, ami rájuk volt bízva. És ilyen tekintetben, hogyha a vezető úgy tudja őket támogatni, hogy akkora feladatokat ad nekik, amiből ő vezetőként le tudja szűrni ezt a fajta státuszt, hogy áll az a projekt, akkor ez tök nagy segítség, mert nagyon nem is kell kommunikálnia az, hogy hogyan áll, mert tehát, érted, van egy nagy feladat, odaadod az introvertált embernek, és lehet, hogy 6 hónap, vagy kötője 6 évig nem hallasz felőle, és egyszer csak azt mondja, hogy ja, ezt nem lehet megcsinálni. Ez egy tök rossz dolog, vagy 6 hónap után odaállít, hogy na tessék, itt van készen. Ezzel szemben, hogyha adsz neki 30 darab kicsi dolgot, és abból látod, hogy az első dologgal 2 nap alatt végzett, a második dologgal meg 2 hónap alatt végzett, abból is látsz valamilyen fajta progresszt. De ezt a vezetőnek is kell tudnia megtámogatni. Nem feltétlen a fejlesztőn fog múlni, hogy sőt, fejlesztő lehet, hogy amikor könnyékig turkál a bitekben, akkor nem biztos, hogy látja ő a nagy képet.
Jogos, igen, abszolút.
De az átláthatóság az feltétlen fontos egy ilyen csapat munkában. Valamilyen módon meg kell teremteni erre a lehetőséget.
Következő pontunk az pedig az együttműködés, illetve a segítőkészség, az, ami egy nagyon jó tulajdonsága lehet egy kollégáknak, legalábbis mi szerettünk, legalábbis én szeretek olyan kollégával dolgozni együtt, akiben megvan az, hogy kooperációra nyitott, illetve a segítőkészség is megvan, hogyha én elakadnék, akkor esetleg tudjon nekem segíteni.
Ez azt jelenti, hogy megcsinálja helyetted a kuli munkát.
Azért pontosan ezt vártam tőled, hogy azt a kommentet mondd, hogy azért ennek is megvan a hátrány, és én akartam belekezdeni, de gondoltam, hogy fogod mondani, hogy...
Na majd akkor cserélünk sarkot.
Tehát maga a segítőkészségnek is megvan az a hátránya, hogy ugye már annyit segítek a másiknak, hogy egyrészt ugye valamilyen szinten hozzászokik az, hogy valamilyen dolgot, főleg a nagy részét a munkámnak átveszi egy tapasztalatabb fejlesztő, tehát az simán lehet ebbe a határba esni, tehát az óvásik oldalára esni, hogy nagyon sok esetben azért itt ezt túlzásba lehet vinni. és hát itt kell megszabni azt a határt, amikor még a segítőkészség az tényleg azon, hogy segítem, nem pedig az, hogy elvégzem helyette a munkát, és ebben egy tapasztalt fejlesztő meg fogja tudni mondani azt, hogy akkor most úgy rávezetem, hogy ugye neki is legyen sikerélménye, tanuljon is belőle, viszont nem oldom meg a feladatot helyette.
Hát ebben azért a projekt határidők is tudnak egy kis útmutatást adni, mert hogyha itt egy nagyon bonyolult feladatra csak néhány óra van, akkor ott nem a tanítás fog előtérbe kerülni, hanem tényleg a probléma megoldás, és a csináljuk meg a junior helyett.
Hát, vagy akár azt, közösen, előtte, érted, közösen is meg lehet ezt csinálni.
Azért. Hát persze, csak előtte hetekig szívott vele, és most már így a körmére égett a munka, és most már nagyon szorít a határidő.
Hát akkor meg azt történik, hogy tanul belőle.
Igen, utólag meg lehet retrózni a dolgot.
Utólag megtanul belőle, és kész, hogy akkor gyakorlatilag mi az, ami elvégzésre került, és neki azt gyakorlatilag így kellett megcsinálni, szóval ebből is lehet valamilyen szinten tanulni, hogy feladat az készen lett.
Persze. Amit én a saját bőrömön éreztem, meg gyakorlatilag érzek is, hogy nem csak az a része tud túlzásba esni, hogy valakire rábízol olyan munkát, amit neked kényelmetlen, hanem ugyanaz a másik oldalról is, hogy valaki magára húzza azokat a segítő jellegű munkákat, hogy segítsen másoknak. És azzal is túlzásba lehet esni.
Így van.
Úgyhogy itt is érdemes valamilyen úton, módon ennek határt szabni.
Na, és a következő mentalitás, amit még szeretünk a projekten, az az, amikor valaki a problémára a megoldást keresi, nem pedig azt, hogy miért nem lehet megoldani. Ugye ez egy félig meddig probléma a megoldó készség, illetve a hozzáállás kérdése. Bármilyen projekten is voltam meg szerintem, akárki, akit megkérdezünk, bármilyen projekten volt, biztos, hogy minden projekten volt, vagy ezer probléma, amit szükséges volt megoldani, és általában azért itt van, amikor vannak kompromisszumos megoldások, de sok esetben kijön itt a csapat hozzáállása, hogy akkor ez egy probléma az, hogy áll hozzá, mert az egyik véglet az, amikor ami kicsit így mentegetőzve keressük azt, hogy hú, hát ezt azért nem lehet megcsinálni, hogy. A másik meg az, hogy próbálom azt, hogy na, ezt így fogjuk tudni megcsinálni, és akkor valószínűleg ez így fog működni, de még ezt meg kell nézni, hogy ez így működik-e. És akkor a legfeljebb utána, amikor ugye próbáltam megoldást keresni a problémára, akkor kijön, hogy fú, hát ezt most sehogy nem megy, és inkább az van, hogy inkább ez annyira nem prioritás, hanem inkább forduljunk át a másik feladatra. Viszont minden esetben azért ez szokott oda vezetni, hogy akár még kijöhet az is, hogy meg tudjuk oldani a problémát. Viszont az, amikor már azt keressük, hogy miért nem lehet megoldani, akkor általában 100%, hogy akkor tényleg ez nem lesz megoldva, mert hát már alapból úgy állok neki, hogy ezt azért nem lehet megoldani, mert is már keresem itt a kiutat. Úgyhogy általában az a hozzáállás a követendő, meg az, ami általában szokott, mindenkinek szokott tetszeni, az, amikor keressük a megoldást, nem pedig a kifogást.
Én most nagyon gondolkodtam, hogy hogyan is tudnék ezzel szembe helyezkedni, de egyszerűen nem megy, mert annyira a belsőmből fakad, hogy én is annyira egyet értek ezzel. Nagyon nehéz úgy csapatban együttműködni bárkivel is, amikor tényleg ez azt érzem rajta, hogy mintha azt keresni, hogy miért nem lehet előre haladni. Ahelyett, hogy inkább arra fókuszálna, hogy hogyan lehet előre haladni. Szóval ezzel most nem tudok így szembeszállni.
Ez nem is kell, elég, hogyha ráerősítettél, szerintem az pont elég ilyen szempontból. Másik, ami fontos lehet, az pedig a munkamorál pozitív hozzáállás. Azért itt a motiváció szempontjából, főleg a csapat motiváció szempontjából nagyon sokat vett alatba, amikor mindenki idézőjelesen mosolyog, és mindenki úgy áll dolgokhoz, hogy akkor ez fog menni, ez sikerülni fog, ez már úgy könyveljük el előre, hogy haladunk, és mi a legjobbat reméljük, és azért próbálunk pozitívan állni a dolgokhoz, tehát ez egy fontos dolog, mert alapból egy motiváció az ebből fakad, úgy állunk neki, hogy hát ez lefutatatlan határidők vannak, és nem fog menni, és ezer dolog van, amire ugye keressük a kifogás, hogy miért nem, akkor az általában az szokott a vége lenni, hogy ez egy nagy negatív dolog szokott lenni.
Viszont, hát vagy egy önbeteljesítő jóslatként.
Igen. Viszont pontosan, viszont hogyha már itt pozitív hozzáállásunk, akkor a legrosszabb az, ami történhet, hogy hát amúgy igazából nem sikerül, viszont mi mindent megtettünk, hogy sikerüljünk, és amiben nem sikerült, akkor megtanulunk belőle.
És legalább jó kedvünk volt közben.
És legalább jó kedvünk volt közben, úgyhogy ez egy win-szituáció, fél win-szituáció.
Hát alapvetően is jó az, hogyha olyan munkát végzel, amiben örömödet leled, tehát hogy boldogan vagy örömmel tudod csinálni azokat a feladatokat, amiket kell, nem pedig egy ilyen, hát a hátam közepére sem kívánom, és alig várom, hogy leteljen a 8 óra, és hat húzzak innen a fenébe.
Az egész csapatra rávetíti ezt a mentalitást, aki mondjuk esetleg pozitívan áll hozzá, vagy akik pozitívan állnak hozzá, még így gyakorlatilag az egész szervezetre is, tehát hogyha azért itt látják, hogy itt mennyire akár motiváltak meg pozitív gondolkodással a kollégák, akkor ez simán lehet, hogy ez ragadós lehet, és ezt át tudjuk ragasztani másokra is, és akkor utána az a csapat is, hogy ez a részegység is úgy tud működni, hogy az optimális legyen, és pozitív mentalitásban.
Na, akkor mondok én is egy dolgot, ami szerintem nagyon fontos tud lenni egy ilyen csapat dinamikában, csapat működésben, hogyha a felek egymással megbízhatónak gondolják egymást. Tehát, hogyha mi ketten dolgozunk egy csapatban, akkor én megbízhatónak gondoljalak téged, ez egy tök fontos, hogyha rád bízok valamit, akkor, és megbeszéljük, hogy úgy lesz, akkor már pedig az úgy is lesz. Vagy hogyha valami miatt közben jön valami, mert ilyen is előfordul, és nem tud úgy lenni, akkor viszont arról szólsz. Nem,
a transzparencia itt.
Hát igen. Transzparencia, de én inkább a megbízhatóságra hegyezném ki, mert arról nem feltétlen kell külön beszélgetni, hogy megbeszéltük, és úgy lett, mert az a default jó működés, annak is fontos, hogy arról is visszajelezzünk, de ettől függetlenül azzal nem kell úgy külön megszakítani a normál ügymenetet.
Aha. Viszont ha meg nem, akkor meg fontos, hogy ezért ez legyen, legyen a kommunikálva, így a transzparencia szempontjából is. Hát igen, ez egy olyan dolog, ami így akár így defaultként elvárható is lenne, hogy mindenki, akár egy szervezetben, akár bárhol, akár magánéletben is, hogy tudjak számítani a másikra, még akár olyan emberre is, aki valamilyen szinten nem kapcsolódik olyan szorosan hozzám. Tehát azért itt ez fontos, itt főleg akkor lehet ezt nagyon jól megnézni, hogyha minden egyes csapatnak ugye gyakorlatilag ugyanaz a célja, tehát ugyanúgy, hogyha egy hióba nevezünk, és ugyanúgy szeretnénk azt, hogy ez megvalósítható legyen, ez, amit csinálunk, vagy éppen ez a termékfejlesztés haladjon előre, bármilyen projekt, amit csinálunk, akkor általában itt a megbízhatóság is elő szokott jönni, hogy számítatok rá, hogy aztán meg fogja tudni csinálni. Tehát fontos ez az érdekközösség is itt. És ami fontos lehet még az, egy kollégának a mentalitásában, hogy befogadó legyen, tehát itt legyen egy olyan szintű tanulási hajlandóság bennem, hogy nyitott legyen más véleményekre akár újdonságokra, akár más megközelítésekre, legyen az bármi más, amit az adott kollégái mondanak, tehát ez fontos, hogy ne defaultból elvessen bármit, amit valaki mond, hanem ezt tudja meghallgatni, és akkor tudjon érvelni mellette, vagy akár ugye ellene is, de legyen az, hogy fogadja be ezeket az információkat, kutasson utána, nézzen utána, hogy akkor ez micsoda, legyen nyitott arra, hogy gyakorlatilag ő is tanuljon, és a csapattal együtt fejlődjön, mert az a fontos, hogy tényleg azért hasonló tudásszinten legyen mindenki, és akkor azért csapat a csapat, mert aki kiegészít egymást, valaki ezt tudja, valaki meg azt, és akkor úgy szépen lehet ugye az egymást tudásszintjét így növelni.
Én is hozok egy olyan szempontot, ami szerintem egyébként fontos lehet, de így látszólag szembe megy a csapatműködéssel. Mégpedig ez egy olyan dolog, ami ugye a csapatműködés akkor jó, hogyha így nagyon egyfelé eveznek, viszont azért óhatatlanul lesznek konfliktusok, amikor nem értünk egyet egymással. Sőt, szerintem egy jó csapatban kell is, hogy legyen ilyen, hogy nem értünk egyet egymással, mert hogyha nagyon nagy az egyetértés, akkor valószínűleg nem gondolkodunk már, hanem csak egyet értünk egymással. Ha meg van konfliktus, akkor az sem jó, hogyha egy valaki lesz egy szószóló, és akkor az ő ötlete fog érvényesülni mindenki felett. Tehát szerintem az egy fontos tulajdonság egy csapatban, hogy mindenki képes legyen beleállni egy-egy ilyen konfliktusba. Nem túlzott mértékben, nem nagyon így érzelmileg involválódva, hanem csak éppen annyira, hogy szakmai szinten tudjon maradni. Illetve ugyanezt én például magam részéről visszafele is elvárnám, tehát hogyha valamit elrontok, akkor szeretném, hogyha visszajelzést kapnék arról prompt, hogy hát már pedig ez el lett cseszerintve, mert hogy abból lehet fejlődni, nem pedig utólag, mit tudom én, 2-3 hónappal később, valaki még morog akkor is, amiatt, hogy valami elrontásra került, és csak lehet, hogy nem is tudott róla az illető, aki elrontotta. Tehát az, hogy így konfliktusokba belemerjen az ember helyezkedni. Mondjuk ehhez kell az is, hogy a csapatban egy ilyen olyan biztonságérzete legyen, hogy ezt megengedhesse magának. Hát, hogy ne érezze azt, hogyha most így beszólt valakinek, hogy Gyuri...
Öri-hari van.
Igen, Gyuri, csúnyán komitoltál, és akkor utána arra számíthatok, hogy utána, nem tudom, valami retorziót fogsz venni rajtam.
Igen, beköplek.
Igen.
Igen, tehát fontos az inkluzív közösség itt, hogy tényleg itt ezt merje bárki elmondani, de ugyanakkor a másik oldalt meg az is fontos, hogy aki meg ugye fogadja ezeket az infókat, akkor az sem a űrre árállóra olyan szinten, hogy tényleg így belemegy valamilyen olyan konfliktusba, ami nem is konfliktus már, nem akár mondjuk csúnya szóval veszekedéssé fajul, tehát hogy különböző érzelmi dolgokat is belebízunk ki, tehát azért ott azt kerülhető. Tehát itt minden esetben azért itt a két irányú, tehát itt mindkét félnél fontos ez a inkluzivitás, igen. És akkor itt fontos is, beszéltünk az érzelmekről, tehát hogy itt fontos egyrészt ugye az érzelemmentes veszekedést ugye gyakorolni, tehát hogy az érzelemmentes veszekedés milyen furcsán hangzik ez, de gyakorlatilag...
Csak ütjük egymást.
Igen, tehát azt is lehetne mondani definícióként, ugye veszekedés vs. ilyen, nem tudom, vita, tehát hogy egy veszekedés gyakorlatilag az, aminek szerintem úgy se eleje, se vége is személyeskedés van benne, mondjuk egy vita, egy szakmai vita, az mondjuk lehet az, hogy tényleg itt olyan konkrét tényeket is, meg adatokat is ütköztetünk, ami tényleg így minden szempontból professzionális.
Szerintem az a különbség a kettő között, de nem vagyok ilyen felkent szakértő, meg nem nagyon néztem utána a témának, de szerintem az lehet a különbség a kettő között, hogy amikor arról a nem kívánatos dologról beszélünk, akkor mondjuk valami ellentét van kettőnk között, és akkor egymásról kezdünk el beszélni, ami meg kívánatos lenne, hogy arról a dologról beszéljünk.
Hát személyiskedés, igen. Aha.
Tehát, hogy ne egymás személyéről
igen.
Értekezzünk, hanem arról a dologról, amit éppen közösen kellene, hogy csináljunk.
Igen. Meg hogy maga a megoldás irányába vezessen ez
igen,
a vita.
Igen, igen.
Tehát, hogy akár mondjuk kompromisszumkészséget is tudjunk tanúsítani, meg egyéb dolgokat, amik itt fontosak lehetnek. És akkor itt jön képbe az, hogy azért gyakorolni kell valamilyen szintű empátiát a másikkal szemben, tehát, hogy itt fontos, hogy tekintettel legyünk másokra is, tehát azt tudjuk, hogy például valaki például kevésbé vevő mondjuk ilyen különböző poénokra, amelyeket akár még sértőnek ítél meg, viszont mi abszolút ezt tudjuk venni, meg értjük is, meg nem érezzük azt, hogy ez túl sok lehet, de például van olyan, amikor valaki mondjuk egy adott viccre poénra rosszabbul reagál, és akkor ismerjük azt, hogy az adott illető ez kicsit kevésbé veszi jól, és akkor akár nem is csináljuk ezt vele szembe.
És képzeld el, egy növekvő szervezet vagyunk, és ketten dolgozunk most, és kitaláljuk a nagy tuti projektet, és mind a ketten ilyen nagyon szabad elvűen humorizálunk mindenféle témáról, de mivel nagyon dinamikusan növekszünk, ezért 150%-os, vagy nem tudom, 50%-os növekedésünk van, felveszünk még egy embert, aki mondjuk nem szereti a szőkenős vicceket, felveszünk még egy embert, aki nem szereti a zsidó vicceket, felveszünk még egy embert, aki nem szereti a rendőr vicceket, és így tovább, és kialakul egy nagy szervezet, ahol már semmit sem szabad, mert valakit minden bántani fog. És nem fog így kiszáradni az egész egy ilyen nagylapos semmilyenné. Holott, amikor indultunk ketten, akkor még mekkora poén volt.
Nem, értem, amire gondolsz. Itt szerintem az egyensúly lehet az okés, tehát, hogy mindenkinek engedni kell valamennyit, amennyit lehet. Tehát azért itt az lehet egy olyan arany középutat használni, hogy egyrészt tudjuk, hogy mi az, amit bántja a másikat, meg az a másik is valamilyen szinten képbe van arról, hogy akkor mi most ezt gyakorlatilag nem semmilyen sértésként nem dobtuk be, meg semmi ilyesmit nem akartunk ezzel, nem akartuk az egyénét megsérteni, és akkor valamilyen szinten ő is ebből engedjen. De én szerintem minden szempontból azért itt mindenkire empátiával tekinteni, tehát tudjuk azt, hogy miatt valamit kimondunk, azért az meg fogja sérteni a másikat, és akkor kétszer is átgondoljuk, hogy ez tényleg megér nekünk, hogy ezt kimondjuk, mert inkább akkor nem mondjuk ki, mint az, hogy tényleg valaki megsértődjön. Mindig jobb az, hogy mondjuk nem nevetünk egyet, mint az, hogy valaki mondjuk ezt így offenszívan venni, és amúgy akár is rontatjuk az egész napját, mint hogy most mi nevetünk egy 10 másodpercet.
Na és érted, nem nevetsz egyet, aztán fölveszel még 364 embert, soha. És akkor egy évet
nevet. Akkor meg máson nevetek, ami meg nem offenzív, tehát hogy most ezt is meg lehet oldani, nem? Kreatívok vagyunk, kitaláljuk, hogy lehet úgy szerintem megnevettetni a másikat, hogy aztán tényleg senkit ne sértsünk meg vele. Akár mondjuk magunkon is tudunk nevetni, tehát hogy mondjuk az is megoldás lehet, hogy senkit nem sértünk meg, akkor magunkat sértjük meg, és akkor azon nevetünk. És akkor biztos, hogy senkit nem sértünk meg, mert magunkra irányult volna ez a dolog.
Meg ugye azt is vett figyelembe, hogy nem biztos, hogy tudod a másiknak ezeket a
igen.
tilos gombjait,
persze,
hogy mi az, amit nem szabad megnyomni rajta.
Igen, hát az itt fontos a kommunikáció, hogy lássuk, hogy amúgy hogy reagál a másik mire, és akkor gyakorlatilag ezt látjuk, hogy akkor esetlegesen egy elnézést kérünk, és akkor utána a következőkben már ezt nem toljuk be.
Na, akkor gyorsan ide be is hoznék egy következő dolgot, ami szerintem szintén tök fontos egy ilyen csapat működésben, ez pedig az őszinteség. Ugye nyilván akkor tud őszinte lenni az ember, hogyha egy ilyen támogató közösségben van, ahol így biztonságban érzi magát, és nem fogja azt érezni, hogyha ő most kitesz valamilyen akár erősségét, akár gyengeségét, betesz így a közösségbe, akkor azzal nem fognak valamilyen úton, módon visszaélni. De másik oldalról meg az tökre meg tudja mérgezni a munkamorált, hogyha teljesen más az, amit így szemtől szembe mond az egyik ember a másikról, mint amit vagy gondol, vagy terjeszt róla. Tehát az őszinteség az kiemelkedően fontos. Alapvetően emberi tulajdonság szerintem, de hogy tehát mindenkinek tök fontos lenne, hogy őszinte tudjon lenni, még akkor is, hogyha fáj. Másik oldalról meg, hogyha munkára vetítjük le, akkor tényleg így a produktivitást az drasztikusan vissza tudja vetni, az, hogyha kiderül, hogy valaki nem volt őszinte. Mert akkor utána elveszik a bizalom, és akkor jön a végestelen ellenőrzés.
Igen. Ami még érdekes lehet, és fontos az a kritikus gondolkodás, tehát nagyon fontos lehet az, hogy egy adott kollega, egy adott szakember tudjon olyan kérdéseket föltenni, ami akár különböző hibákra vezethet rá a másik oldalon. Tehát, hogy mint egy jó mérnök azért mindig az jár az eszében, hogy például mondjuk egy hidat építünk, akkor általában azért kíváncsi vagyok, hogy akkor most ez milyen pillér fogja, milyen vasbeton anyag lett alkalmazva, és akkor olyan kérdéseket teszek föl, gyakorlatilag ezekkel a pásztázó kérdésekkel, amelyek ugye az én kíváncsiságomat kielégítik, de az is lehet, hogy gyakorlatilag ezek a kérdések rávezetnek valami olyasmi dologra, amit a másik ember, aki mondjuk tervezte magát ezt a hidat most jelen esetben, az nem gondolt rá, és akkor ilyen esetben pedig akár lehet javítani a különböző dolgokat. Tehát fontos az, hogy minél kíváncsibb legyek, hogy akkor ez hogy épül fel, nem csak azért, mert ugye saját magam is tudok tanulni belőle, hanem akár azért is, mert rá tudok világítani olyan dolgokra, amelyeket meg simán lehet, hogy valakinek a figyelmét elkerülték. Tehát ez a kíváncsiság, ez szerintem ilyen esetben fontos.
Hát csak képzeld el, hogyha addig-addig kíváncsiskodik valaki, amíg a túloldalban azt az érzetet kelti, hogy most akkor az ő munkáján végig mennek most egy checkboxos listával.
Uh-huh. De ezt lehet úgy csinálni, hogy nem oda megyek, és akkor most mondd el, hogy akkor ezt miért, hogy csináltad meg, hogy az hogy is van megadva, hanem az, hogy simán csak átnézem magát azt a kódot, amit csinált mondjuk ilyen esetben.
Hát persze, azért azt a finom egyensúlyt meg kell teremteni, hogy ne egy ilyen bizalmatlan ellenőrzés legyen belőle.
Hanem csak kíváncsiskodás, hogy mi van.
Hanem tényleg az őszinte kíváncsiság az egyébként igen. Amúgy is egy kívánatos szerintem.
Abszolút.
Mindenkibe.
Igen. Reméljük, hogy volt pár olyan gondolat, olyan tulajdonság, amelyet most már itt is felismertetek, akár mondjuk magatokban, akár mondjuk az, ami fejlesztendő lehet bennetek, és hasznos volt nektek, és hogyha esetleg nem vagytok megelégedve a csapattársatok, a kollégákkal, nyugodtan lehet kommunikálni ilyen szempontból, tehát akár az első sarokpontunk a kommunikációs készség, akár itt is fontos lehet.
És ne felejtjétek, hogy visszajelzést ér adni, sőt, kérni is.
Így van. Most nagy visszajelzés, hogy vége az adásnak.
Szerintem igen. Úgyhogy gyorsan köszönjünk is el.
És...
Sziasztok!
Sziasztok!